Lacó Zoltán Bince zenei szerkesztő nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink. 1956. október 23-áról dr. Széplaki Györggyel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárképző főiskolai kar nyugdíjas tanárával önéletrajzi írásai kapcsán beszélgettünk. Gárdonyi Géza munkássága Magyar Örökség díjban részesült. A díjátadást követően Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája interjút adott műsorunk számára. Az olvasási szokásokról Gombos Péter olvasáskutatóval, a Magyar Olvasás Társaság alelnökével Pécsi Krisztina beszélgetett. Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét. Dr. Széplaki György, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárképző főiskolai kar nyugdíjas irodalomtanára. Az ön életének meghatározó időszaka volt 1956. októbere. Ifjúsági regényt írt, 33,1/3, Bolyongás, 1956. április 4-től november 4-ig címmel, amelyet az Arcvonásaim című önéletrajzi írásaival egészített ki arról, hogyan látta a világot és az embereket. 1956-ban ön 14 éves volt. Miért meghatározó ez az időszak mindmáig tanár úr számára?
Alapvetően a születési időmmel függ össze, hiszen 1942-ben a háború kellős közepén születtem. Ahogy ott leírtam az önéletrajzi írásaimban ilyen verses formában, amikor én születtem, akkor a Donnál halni készült egy hadsereg. Az, hogy az a hadsereg utána ott veszett el, az őket legyőzők pedig bejöttek Magyarországra, és pici gyerekként találkoztam velük, a szörnyűségeit egy kis faluban éltem meg, a Dunántúlon, és utána erről a hadseregről azt tanították nekünk, hogy ők a felszabadítók, és csak 11 év telt el, amikor volt egy kis remény, hogy megszabadulunk tőlük, és akkor újra bejöttek azok a hadak, újra szétlőtték a várost azok a hadak. Nem lehet ez nyomtalanul elmenjen egy 14 éves gyereknek, és utána még inkább nehezítette ennek a feldolgozását, hiszen akkor meg annyi hazugságot mondtak 56-ról, amiből én egy külvárosban, Zuglóban élve azért nem mindent láttam, nem mindent tudtam, hogy teljes zavarban voltam, hogy tulajdonképpen minek voltam én a részese. Ennyi évnek kellett eltenni, és még a mai napig nem tudom feldolgozni, bár történész vagyok, mégis az irodalmi feldolgozás felé mentem, erről szól az ifjúsági regényem, van szó nagy részben a középpontban ugyanerről az életrajzi írásaimban, sőt, amiben most dolgozom, úgy látom, hogy ott sem fogom tudni megkerülni a háborút és azt a korszakot, hogy tulajdonképpen mit élt meg a magyarság a 20. század közepén.
Hogy jutott el önökhöz maga a forradalom híre október 23-án?
Késéssel, annyiban, hogy mi az esti órákban még nem tudtuk, mi van, a bátyám hozta nekünk így a hírt.
Nézzünk egy részletet ebből az időszakból, a nagyon szép és nagyon izgalmas Arcvonásaim című önvallomásból.
Valami érett az 56-os évben, több lett a suttogás, sőt néhol hangos szó is. Ebből már elég volt, ez tűrhetetlen. Az a nap, október 23, nem volt különösebb. Reggel iskolába mentem, s nem vettem észre, hogy tanáraink más tettek, mondtak volna, mint rendesen. Akkor a hírek lassabban terjedtek. Tévé még sehol, rádió is kevés, nekünk például nem volt. Józsi bátyám aznap délutános a tanműhelyben éjfélre érkezett haza, s apánk még szitta is, hol kószált így soká, s hinni sem akarta, amit Józsi mondott. Tüntetés van, forradalom, bent a városban minden megállt, nem jár a villamos. Másnap már híre jött, igen, volt tüntetés, sőt, a rádiónál lövöldöztek is. Ma már a történelemkönyvek óráról órára megírják az akkori eseményeket. Mi ott Zuglóban, a postatelepen, kicsit zártabb világban éltünk, kevés volt a biztos és pontos információ a városban történtekről. Az hamar elvált, iskola nem lesz. Józsi Budára nem mehet a MOM tanintézetébe, áll az ország, mégis forr, mozog, elrúgott mindent, mi eddig volt, eszmét, rendszert, gyűlölt hatalmat. egy érzést kell valahogy leírnom, ami akkor bennem oly erős volt, felejthetetlen. Valami iszonyú nyomástól szabadultam. Még gyermeklelkem is telbe volt örömmel a történtek miatt. Pedig nem voltam aktív részese sem az előtte valóknak, sem a forradalmi eseményeknek. Értelmezni csak úgy tudom, ésszel, de érzést nem feledve, a megélt szabadság. Mosolygó emberek beszéltek nyíltan, s mondanak addig titkolt dolgokat, terveket szőnek, másként, és milyen jó lesz majd ezután. Hittük naívan, nem tudva, a nagy politika mérlegén mi csekély a súlya kis magyar honunknak. Amit láttam, tapasztaltam, ami nem hír volt, vagy már azóta pontosan megírt történelem. Csak mindennapjaink lehetősége, mert élni, enni, biztonságban lenni kellett akkor is. A forradalom, amelyben összeroppant az erősnek hitt hatalom, ha botlásokkal is, működni kezdett a köznapokban. Kenyér, élelem kellett, és volt bőviben. Úgy mondták, már nem az orosz viszi el. Kenyérért a kenyérgyárba mentünk. Nem messze volt. Álltunk a sorban türelmesen. Boltba vagy bolt elé teherautószám jött az áru. A vidék küldte, mondták, éhen ne vesszenek a pestiek.
Szeretném megkérdezni, milyen érzés most visszagondolni arra, amit itt felolvasott nekünk az imént, hogy valami iszonyú nyomástól szabadult meg akkor?
Leírni is csak úgy tudtam, hogy tökéletesen átéreztem. Úgy volt a zsigereimben, hogy a hideg futkosott a hátamon, hogy végre úgy írhattam le, nem csak titokban mondhattam el valakinek, ahogy valóban éreztem akkor. Nem véletlen, talán a felolvasásból is kitetszett egy furcsa szabad vers, amiben a mondatok, mondattagok adnak egy különös ritmust, de nem tudtam másként. Annyira belülről szólt, annyira az én hangomon szólt, hogy nem is tudtam prózában megírni.
Gárdonyi Géza alkotó művészete szeptember 25-én Magyar Örökség díjban részesült. Dédunokájával, Keller Péterrel arról szeretnék beszélgetni az Üzenőfüzet című oktatási magazin műsor számára. Miért tartja fontosnak, hogy az EGRI csillagokon kívül Gárdonyi Géza más írásait is megismerjék a diákok, sőt, tovább megyek, megismerjék Gárdonyi Géza humorát is.
Köszönöm szépen a kérdést és ezt a kérdés felvetést, mert általában az ember ma azzal szembesül, hogy az EGRI csillagokat szeretnék kivenni az oktatási rendszerből. Így a kérdés feltevés nekem nagyon pozitív, mert ha arra gondolok, hogy ugye a nagykönyv akcióban az első 100 között volt 3 Gárdonyi, akkor az az érzésem, hogy a magyar irodalom történetben egy meghatározó személyiség a dédapám. Az EGRI csillagoknak a hatásáról akkor én most nem is beszélek, mert fogadjuk el, hogy az kell. Kell, mert ezzel a céllal is írta. Azért írta, mert olyan példát, olyan karakterek vannak benne, amely karakterekhez jó lenne, hogyha sok magyar ember igazodna. Ez volt a célja. Egyéb regényeidnél, amit én örömmel vennék, ha felfigyelnének rá, az tulajdonképpen a regényekből megérthető Jézus követés. Már az Egri csillagoknál is az ember látja és érzi, hogy több síkon folyik a történet. A Gárdonyi regényei általában több síkúak. Ez tudatos nála, mert azt mondja, hogy mindig a történet mögötti történet a lényeg. És amiért jó lenne ebben a mai világban talán, ha több Gárdonyi történetet megismernének az emberek, Gárdonyi regényt, az az, hogy ezeket a történet mögötti történeteket megértsék az emberek. Ez én azt gondolom, bár nem vagyok irodalmár, hogy pontosan a mai embereket izgató kérdés, a modernség kérdése, hogy mit lehet elrejteni egy regénybe. És Gárdonyinál ezek az elrejtett üzenetek, ezek igenis embert formáló üzenetek, bíztató üzenetek. Ezeket a történet mögötti történeteket, ha felfedeztetnék az olvasókkal, mert ennek embernevelő célja van, részben bemutatja, hogy Gárdonyi modern író, és Gárdonyi hite, magyarsága, és egyáltalán a gondviselés.
Engedje meg, hogy megkérdezzem, hiszen ön egy előadást tartott a Sejjel János Egyetemen Gárdonyi pedagógiai munkásságáról, ha úgy tetszik, tantervelméletéről. Ebből is emeljünk ki néhány gondolatot, hogy annak idején a dédapja mit tartott fontosnak az oktatásban, és ugye ezek a műveibe is megjelennek.
Nagyon érdekes kérdés az, hogy ugye ő néptanító volt, és ez szó szerint értendő. Tehát ő a népet akarta tanítani. De számára a nép az, ha jól tudom az idézetet, apró rongyos kis népek százezrei. Ez a nép. Ez a jövendő nemzedék. Ezeknek az embereknek a lelkével kell foglalkozni. És azt mondja a Gárdonyi, hogy a tanterv az nem tudománytölcsér. A legfontosabb tantárgy az ember szeretett tudománya. Erre kell megtanítani az embereket, és karaktereket kell fejleszteni, nem tudósokat, hanem igazi, becsületes, tisztességes magyar embereket kell nevelni, akik hisznek az Istenben, akik az Isten szeretet és az ember szeretet útján mennek, és ezen vonal mentén döbbennek rá az élet szépségeire. Tehát egy teljesen pozitív kép. Ha az ember elmerül ugye a pedagógiai dolgaiban, akkor az ember szeretet tudománya az a legfontosabb, amit ő lát, és azt mondja nagyon érdekes módon, hogy az embereknek tulajdonképpen azokat az információkat kell odaadni, amit tényleg használnak. Tehát ő abból indult ki, hogy a vidéki kis faluban meg kell tanulnia a növényeket, meg kell tanulnia a kézművességet, a kicsiből kell kiindulni, és nem szabad a gyerek fejét olyan információkkal tömni, amit nem tud hova kötni. Tehát ő mondjuk a történelemből a magyar történelemre koncentrált, a legnagyobb embereknek a dolgait kell megismerni. Világtörténelemből tényleg egy-két ember, egy-két összefüggés, mert azt használja a gyerek. Nyilván, hogy ez egy más társadalom volt abban az időben, de az azért ebből a pedagógiából leszűrhető, hogy gyerekközpontú volt, és praktikus volt. Praktikus volt, és látta a tanároknak is a felelősségét, hogy ugye a tanárok képezzék magukat. A tanárok tudjanak jól beszélni, mert azt mondja, hogy a nyelv, amivel a tanító megszólítja a gyerekeket, az a döntő. Nem szabad annak bonyolultnak lenni, annak egyszerűnek kell lenni, mert a gyerek egyszerű mondatokat meg tud érteni. És ez azt hiszem, hogy teljesen igaz.
Nekem most Móra Ferenc jutott eszembe, hogy ő is többekkel közösen írt tankönyvet, az Engő ABC-től kezdve. Tehát, hogy ezek a magyar írók, vagy a neveléstörténetünk korábbi nagyjai fontosnak tartották, hogy nem fölösleges nagy tudományokat, évszámokat tanítsunk a gyermekeknek, hanem a saját környezetük megismerését.
Igen. Tényleg érdekes, mert elvész különben a gyerek.
Ön is ugye leköltözött Szőlősgyörökre, ahol Gárdonyi sokáig élt. Miért fontos az ön számára ez a kis somogyi település Balatonboglár közelében?
Megtalálni az én falumat, azt az életteret, ahol az ember jól érzi magát, azokat az embereket, akik tényleg kedvesek és mosolyognak és köszönnek, és látják a világot. De ezek nem Nobel-díjas tudósok, akik az utcában laknak, de minden rezdülését értik a természetnek. Mindent tudnak. És emberek. Tehát az a falusi közeg valahol egy olyan nagyságrend, ahol az embereknek muszáj együtt létezniük, tehát megtanulják a másiknak a dolgait elfogadni, azzal együtt élni. Megvan a véleményük róla, de nem kiközösítők, nem kizáróak, javítóak, és ha valaki bajban van, akkor segítenek.
Keller Péterrel, Gárdonyi Géza dédunokájával annak kapcsán beszélgettünk, hogy Gárdonyi Géza alkotóművészete Magyar Örökségdíjban részesült szeptember 25-én. Szeretném hallgatóink figyelmébe ajánlani Keller Péter, az Élő Gárdonyiar című, a Szent István Társulat gondozásában megjelent tanulmánykötetét, valamint a Nemzeti Szalony és más válogatás a Szőlősgyöröki Göre Gábor humorkonferenciák előadásaiból című kötetet Keller Péter szerkesztésében. Gombos Péter olvasáskutatót, a Magyar Olvasástársaság alelnökét az olvasási szokásokról és az olvasáskultúráról Pécsi Krisztina kérdezte.
Mutatkoznak eltérések az idősebb és fiatalabb generációk olvasási szokásaiban?
Jelentősen. Hadd kezdjem a közös pontból, nem tudom kitalálni, mi a fő indok, és ugyanaz az indok a fiataloknak, az időseknek, a nem olvasok, mert miért nem olvasok, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mit válaszolnak, amikor ezt kérdezik, hogy miért nem olvas könyveket. Mert hogy az a válasz, hogy ez nincs időm. És érdekes, hogy ezt válaszolja a nyugdíjas is, és ezt válaszolja a fiatal is, hogy azért nem olvasok, mert nincs időm. Mert nemrégiben csináltunk kutatást külön erre, csak idősekkel foglalkoztunk, hogy vajon az, hogy nem látnak jól, a fiziológiai tényezők mennyire befolyásolják az olvasásban. Mérhető volt, de nem jelentős volt azoknak az aránya, akik a látásra hivatkoztak. Nagyon mást olvasnak műfajokban. Most már egyértelműen a fiataloknál eltolódás látszik. Olyan műfajok, amelyek korábban meg se jelentek az olvasási palettán, sci-fi, fantasy, a képregény műfaja például elképesztően magas arányban. Van a fiataloknak nagyjából ötöde szívesen olvas képregényt, a középiskolás korosztálynál ez 30% környékén van, időseknél természetesen nem. Nagyon komoly különbség van férfiak és nők között, de ott még idősek között is van különbség, mást olvasnak idősek, férfiak, hölgyek. Nagyon érdekes, hogy az idősek között nagyon komoly nyitottságot látunk például a kortárs irodalomra. Sőt, ami nekem különösen érdekes volt, 2013 környékén kamaszok körében végeztünk felmérést olvasási szokások, olvasási kedv kapcsán, és amikor azt kérdést tettük fel, hogy szerintem az irodalom fejezd be a mondatot, és ott valami szörnyű kép rajzolódott ki a kamaszokról, mert négy választ jelölték meg legtöbben, hogy az irodalom, ami régi, nehezen érthető dolog, és akkor mellett ott volt még, hogy tanulságos és fontos dologról szól, és ebből a négyből három valójában nem kellene, hogy érvényes legyen az irodalomra. Tehát egy szörnyen elavult irodalomképet láttunk a kamaszoknál, mikor ugyanezt a kérdést időseknek tettünk fel, egy érettebb és amellett modernebb irodalomkép rajzolódik ki. Az idősek számára az irodalom az igenis fontos, hogy szórakoztató legyen, hogy érdekes legyen, hogy pont őt személy szerint megszólítsa.
A fiatalok számára mit jelent a modern irodalom? A Harry Pottert, az Alkonyatot, vagy az Éhezők viadalát, vagy a Trónok harcát?
Természetesen igen. Amikor konkrétan arra kérdeztünk, hogy ezeket a sláger könyveket olvasták-e, akkor azt tapasztaltuk, ez megint a 13-as felmérésből derült ki, hogy például a megkérdezetteknek több mint 50%-a mondta azt, hogy olvasta az Alkonyatot, de több mint 40% olvasta Harry Pottert. Ez azért nagyon fontos, mert hogy a 90-es évekre eltűntek a generációs könyvek. Míg a 90-es évekig szinte minden generációnak volt legalább egy olyan emblematikus könyve, amit az adott korosztály legalább 30-40% olvasott, és az ilyenkor egy közös beszélgetési téma, egy hivatkozási alap, közös élményanyag, összehasonlítás alap. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen generációs könyvek, és ez elmúlt. Hivatkozási alapnak filmek jöttek helyettük. És azért most örömmel látjuk, hogy megint vannak ilyen hivatkozási alapok könyvként is, nem csak filmként. egyik generációnak kicsit összetartó ereje, hogy könyvekről, konkrét könyvekről tudnak beszélgetni, és ebben az is belefér, hogy mondjuk a fiúk többség azt mondja, hogy hát az alkonyat az milyen gáz már, mert az mennyire csajos, mert milyen csöpögős, és aztán közben a fiúknak is nagyon nagy százaléka olvasta, tehát valami érdekes lett számára. Van végre megint több generációs könyv, és igen, a fiatalok egyértelműen kötődnek a kortárs művekhez, amelyek meg tudják szólítani őket. Nyilván nem véletlenül, hiszen az ő problémáik vannak benne, az ő jövőjük a tét. Magyarországon még egy kicsit gyengén állunk ebben, hogy használjuk ki ezeket a népszerű hullámokat, hogy egy mondjuk az alkonyat kapcsán egy felső tagozatos 7.-8. lányt megismertethetjük a lányregény műfajával, és aztán olvas egy Szent Jana Gimit, olvas Jacqueline Visont, és végül elolvassa az Abigailt, amely a lányregény műfajának az egyik nagy csúcspontja.
Pedagógusoktól gyakran hallom, hogy a számítógépet és okostelefont rendszeresen használó fiatalok nem olvasnak könyvet, vagy legalábbis nagyon kevesen.
Ez így van. A 3-18 éves korosztályt nézve a rendszeresen online lévők 70%-a soha nem vesz könyvet a kezébe. Ez egy borzasztó magas arány. Nagyon-nagyon magas szám. Ezzel mindenképpen tenni kellene, és az is biztos, hogy nem tiltással. Hát, hogy ez egy nagyon komoly probléma, és sajnos én nem látom még erre a reakciókat. Jó lenne látni a tévében mondjuk olyan műsorokat, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy figyelj, ha te folyamatosan online vagy, az egy nagyon komoly veszélyforrás számodra. Az csak az egyik veszélyforrás, nyilván én elfogult vagyok, hogy még nem veszel könyveket a kezedbe, de hát ennek sok más hátránya is van. Azt hiszem, hogy erről túl keveset beszélünk, hogy ez egy milyen komoly veszélyforrás, hogy a fiatalok nem kis része nem tudja elképzelni az életét az online lét nélkül.
A mindenkori nemzeti alaptantervben az irodalom tantárgyra előírt kötelező tananyag mennyire felelős azért, hogy csak kevés fiatal szeret olvasni? Lát-e összefüggést a kettő között?
Igen, azt szoktuk mondani, hogy egy irodalomóra hogy működik, vagy alsómezői olvasásóra hogy működik, azt nem elsősorban a tanterv határozza meg, erre is van hazai, de nemzetközi kutatás is, hogy a tanítás hatékonyságának kulcs szereplője a pedagógus. Egy jó pedagógus rossz tanterv alapján, meg rossz könyvből is tud jól tanítani. Tehát a pedagógus személyisége döntő. Azért sokáig az volt a jellemző, hogy nem volt meghatározva címszerűen a tantervekben kötelező olvasmány, hanem mondjuk 2013-as kerettantervet, én nagyon szeretem alsóban, az egy nagyon jó lista volt, hogy az ajánló lista a pedagógus számára, de nem volt kötelezően meghatározva. A legújabb tantervben vannak szerintem kifejezetten komoly baklövések. Ha erre klasszikus példát szoktunk mondani, akkor a kishercegét és a légyó mintálagot szoktuk említeni, mert tipikusan kishercegét szoktak 4.-5. adni, miközben nem nekik való a légyó mintálag, meg nem 13-14 éveseket tud megszólítani. Ehhez képest ott vannak ezek a tantervben. Ez egy szerintem komoly szakmai nehézséget okoz a pedagógusoknak. Az jó, hogy neki van választási lehetősége, növelték ezt a keretet, de közben olyan könyveket kell olvastatni, amelyek biztosan elvesz egy gyerek kedvét, hogy aztán hosszú távon mi lesz, arra csak annyit mennék jósolni, hogy a Gutenberg galaxisnak nem lesz vége. Van jövője.
Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét.
Ellopni az időt. Ellophatod valakinek az aranyóráját, de visszaadhatod megint. Ne lopj, ismerjük mindjárt a parancsot. Lehet lopni apróságot, lehet lopni hatalmas értéket is, de megvan a lehetőség arra, hogy jóvá tegyem, hogy visszaadjam. A jogászok pontosan meg tudják fogalmazni, miért mennyi büntetés jár, és hogyan lehet jóvá tenni az okozott kárt megtéríteni. Van azonban valami, amit senkinek nem tudunk visszaadni, ha ellopjuk az idejét. Mi is az idő? Filozófusok töprengtek sokat, valójában senki sem tudja megmondani. Vagy ha sikerül is magyarázatot találni, egyetlen magyarázat sem kielégítő, amikor az én időmről, a saját időmről van szó. Arany János fogalmaz így, hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár, ha felülünk felvesz, ha maradunk, nem vár. Szent Ágoston pedig ezt mondja, van múlt és van jövő, de azt szeretném tudni, hol vannak. Ha ezt egyelőre nem is tudom, azt igen, hogy akárhol is vannak, nem jövő és nem múlt módjára vannak ott, hanem a jelen módján. Hadd idézek ismét egy magyar költőt, Berzsenyi Dánielt, aki így sóhajt fel, ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül. Igen, mindannyian benne élünk az időben. Nézzük a naptárt, feljegyezzük azt, ami volt, és tervezzük azt, ami lesz. Lopja a napot, szoktuk mondani arról, aki csak tengleng, nem csinál semmi értelmeset. Időmilliómos, mondjuk másról, aki mindig mindenre ráír. Életünknek a találkozások adnak értelmet. Az olyan találkozások, amelyekben felidézzük az együtt töltött időt. Találkozások iskolatársakkal, régi munkatársakkal, rég nem látott barátokkal. Jó visszaemlékezni, és a közös élmények itt és most erősíteni tudnak minket. Emlékszel, kérdezzük, igen, amikor ott együtt voltunk, együtt izgultunk, együtt örültünk, együtt szomorkodtunk. Bár múlik az idő, mégis a jelenben élünk. És olyan jó volna, ha a jelen, amiben most vagyunk, nem feszültségekkel, nem félelmekkel volna tele, hanem felszabadult örömmel. Az időt, ami elmúlt, visszahozni senki nem tudja. De merénylet, ha valakitől elrabolom az időt. Ha fölösleges, értelmetlen kérdésekkel halmozom el. Ha nem engedem, hogy szabadon éljen. Ellophatod valakinek az aranyóráját, és visszaadhatod megint. Vas Alberttől idézem. Így folytatja, ellophatod a pénzét, és megtérítheted a kárt. Csak egy valami van, amit nem téríthetsz meg soha, ez az idő. Ha valakinek ellopod az idejét, ha megvárakoztatsz valakit, ez olyan, mintha ellopnál ennyi meg ennyi időt valakinek az életéből. Nem térítheted meg soha. Az idő az ember legnagyobb és legfontosabb kincse. Ellophatod valakinek a lovát és visszaadhatod megint. Mindenét ellophatod és megtérítheted. Csak az ellopott időt nem lehet megtéríteni soha, a várakozásban eltöltött időt semmi földi hatalom nem hozhatja vissza, nincs, elveszett, vége, örökre elveszett.
Kedves hallgatóink, a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Sallai Évát hallották.